Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzetközi rend a józanészen alapul, és az Egyesült Államok elnöke a józanész embere, amit az is bizonyít, ahogyan Donald Trump az Izrael és Irán közötti konfliktust is kezelte, jelentette ki Orbán Viktor Hágában a NATO csúcs találkozó második napja előtt. A miniszterelnök hangsúlyozta, az igazi fenyegetés Európára nézve nem a biztonság, hanem a versenyképesség elvesztése. A kormányfő arról is beszélt, hogy Oroszország nem jelent számottevő fenyegetést, a NATO sokkal erősebb, illetve hogyha az Európai Unió költségvetési szabályozását megváltoztatják, akkor el lehet érni, hogy a katonai szövetség tagállamai a GDP-jük 5%-át védelmi célokra fordítsák, ahogy abban megállapodtak. Azt is elmondta, hogy a NATO-nak semmi keresnivalója Ukrajnában, Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ahogy Oroszország sem, az én dolgom, hogy ez úgy maradjon, ahogy van, fogalmazott. Donald Trump jelenléte mindent megváltoztatott az utóbbi évek NATO csúcs találkozóihoz képest, így Ukrajna támogatása helyett végre az Észak-Atlanti Szövetség védelmi képességeinek erősítése volt a fókuszban, közölte Szijjártó Péter Hágában. A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette, az új amerikai elnök idei beiktatásával minden megváltozott, már nyugodtan mindenki használhat olyan szavakat, mint béke, tűzszünet, béketárgyalás, ezért a korábbiakkal ellentétben mostanra nem jár azonnali nyilvános megszégyenítés. Hozzátette, az elfogadott zárónyilatkozat mindössze 8 oldal, tehát szokatlanul rövid, de mégis többet mond, és mégis jobb, mint az előző. Véget ért a hágai NATO tagállamok vezetőinek gyűlése. A résztvevők megegyeztek arról, hogy a következő 10 évben, 2035-ig a GDP-jük 5%-át költik majd védelemre. Erről egy közösen kiadott nyilatkozatban is írtak, melyben arról szóltak, a megállapodás célja, hogy a NATO rendelkezzen az elrettentéshez és védekezéshez szükséges erőkkel, képességekkel, erőforrásokkal, infrastruktúrával, hadrafoghatósággal és ellenálló képességgel. Az amerikai beavatkozás az iráni nukleáris programot évtizedekre vetette vissza, közölte Donald Trump Hágában. Az amerikai elnök leszögezte, nem engedhetjük meg, hogy Irán atomfegyverrel rendelkezzen. Az iráni parlament megszavazta az ENSZ nukleáris ügynökségével való együttműködés felfüggesztését. A törvényjavaslatot még az iráni őrök tanácsának jóvá kell hagynia, hogy törvény erőre emelkedhessen. A Patrióták Európáért képviselőcsoport csúcs találkozója elmaradt a Belgiumot megbénító országos sztrájk miatt. A 30 ezres brüsszeli tüntetés és a közlekedési káosz lehetetlenné tette a személyes találkozót. Kapu Tibor magyar űrhajós reggel az Axiom 4 küldetés tagjaként elindult a nemzetközi űrállomásra a NASA floridai Kennedy űrközpontjából. A küldetés 4 fős legénysége a SpaceX Crew Dragon nevű űrhajója fedélzetén emelkedett a magasba egy Falcon 9-es hordozórakéta segítségével. A küldetés parancsnok az amerikai Peggy Whitson, a legénység tagja még egy indiai pilóta és egy lengyel küldetés specialista. A 4 űrhajós a tervek szerint 14 napot tölt a nemzetközi űrállomáson, ahol mintegy 60 tudományos kísérletet és kutatást végeznek el. Dokkolásuk majd délelőtt lesz várhatóan. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalos látogatást tett Pekingben, ahol 3 kiemelt gazdaságpolitikai egyeztetésre is sor került, a Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, az Ipari és Információtechnológiai Minisztérium, valamint a Kínai Pénzügyminisztérium vezetőivel. A közlemény hangsúlyozza, Kína Magyarország legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnere. Egyetértési megállapodás született a mesterséges intelligencia területén történő együttműködésről, és szándéknyilatkozatot írtak alá egy Kína-Magyarország autóipari együttműködési munkacsoport felállításáról. Határozott képtelenség miatt Karácsony Gergely főpolgármester elnapolta a fővárosi közgyűlés ülését. Karácsony Gergely, miután a Fidesz-KDNP, illetve a Tisza fővárosi frakciói sem jelentek meg az ülésen, megállapította, hogy nem határozat képes a közgyűlés, ugyanis a 33-ból 20 képviselő nem érkezett meg. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy július 1-től jövő 2-től a fővárosnak nincs költségvetése, és a testület a nyári szünet előtti utolsó tervezett rendes ülésén szavazott volna, és kellett volna, hogy döntéseket hozzon az ügyben. Karácsony Gergely hétfőn 18 órára rendkívüli ülést hívott össze. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a csütörtök esti órákban felhősödés kezdődik, és megnövekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, a szél napközben mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délutára aztán 33-35 fok körül alakul. A harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbították, marad még az extrém meleg. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk elején a parlament tavaszi ülésszakáról beszélgetünk, majd egy keresztény gólyatáborra hívjuk fel a figyelmet. Tartsanak velünk!
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm stúdiónkban dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselőt, akivel legutóbb a parlamenti ülésszak kezdetén beszélgettünk, most véget ért a parlamenti ülésszak, ideje tehát, hogy keretbe foglaljuk, mi is történt ebben az időszakban. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban.
Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Kicsit lólépésben haladunk a témákban, most egy aktualitással kezdjük. Vox 2025 nemrég zárult le. Hogyan látja, milyennek az eredménye, milyen hatása lehet kül- és belpolitikai szempontból?
Én úgy gondolom, hogy a magyarok megérezték, hogy itt nem csak a jelenben élők, hanem még az utánunk következő generáció életét is nagyban befolyásoló döntésben mondhatnak véleményt. Én úgy gondolom, hogy ennek az egész lebonyolítása ez hitelessé teszi, tehát ugye papíralapon történt, és mindazok, akik nem tudták rajtuk kívülállókból a véleményüket a papír alapon megtenni, azoknak lehetőséget adtak a legvégén, ugye egy elektronikus voksolásra is. Tehát szerintem kontrollálható, ellenőrizhető módon zajlott. A leadott szavazatok száma hitelt ad ennek és súlyt ad ugye ennek a szavazásnak. Nem tudjuk még sem a pontos számszaki végeredménye, sem pedig a leadott szavazatoknak a megoszlására, hogy nem vagy igennel voksoltak a szavazó polgárok. Amikor a szavazásnak a eredménye végleges lesz, tehát részben a leadott szavazatok száma, részben pedig a szavazatok miensége, tehát az igenek vagy a nemek arányát meg lehet állapítani, akkor lehet ugye, akkor tudja a kormány az álláspontját ugye ennek alapján kialakítani, képviselni. Egy biztos, a kormány kíváncsi az állampolgárok véleményére. Ha leadott szavazatok pedig gyakorlatilag egy hitelt, egy súlyt fognak adni a kormányzatnak arra, hogy mit képviseljen, milyen érdekeket képviseljen. Ha a nemek lesznek a dominánsan a túlsúlyba, úgy gondolom, hogy akkor köteles Magyarország kiállni, a kormány, Magyarország kormánya köteles kiállni az eddigi kormányzati politikája mellett, azt megerősítik majd ezek a voksok, aminek ugye az a lényege, hogy semmiképpen nem lehet támogatni a Ukrajna jelenlegi helyzetében a politikai alapú csatlakozást, hiszen eddig teljesen következetesen mindig csak az érdemi alapú, a koppenhágai kritériumoknak mindenben megfelelő államokat vettek föl az Európai Unió tagjai sorába. Magyarországot ez különösen érzékenyen érinti egyébként, mert ha megkezdődnek a tárgyalások, a csatlakozási tárgyalások fejezetről fejezetre, én úgy tudom, hogy például a kisebbségi kérdést, azt gyakorlatilag csak most lehet garantálni. Egy későbbi folyamatban sokkal kisebb esélyekkel lehet azokat érvényesíteni. Márpedig ugye mi következetes az álláspontunk, hogy ott élő külföldre szakadt hazánk fiait ugye olyan hátrányos megkülönböztetések érik az elmúlt 5-8 évben, ami példátlan.
A Vox 2025 és a kormány kritikusai, ellenzéki politikusok, ellenzéki sajtótermékek kifogásolták, illetve azt állítják, hogy gyűlöletkeltő kampány folyt és folyik Ukrajna az ukrán emberek ellen, és hogy egy keresztény, magát kereszténynek mondó kormányzat részéről ez nem elfogadható, ezzel összeegyeztetetlen. Ön hogyan látja ezt?
Én ezt nem tudom, miért mondják. Egy biztos, tehát Ukrajna valóban egy, ha úgy tezik, honvédelmi háborút folytat, hiszen őt egy agresszív támadás érte. Ezért neki természetesen joga van védekezni. Azt senki nem vonja kétségbe. Itt a fő problémát az jelenti szerintem, abban a kontextusban kell vizsgálni, hogy két szláv államnak a gyakorlatilag a mondjuk azt, hogy belső háborújáról van szó. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy Magyarország a határos területről van szó. Azt is figyelembe kell venni, hogy itt magyar állam polgárok élnek, nem kis számban még mindig Kárpátalján. Ezért értelmezhetetlen ez a fajta hangulatkeltés, hiszen csak azt is elfelejtik, hogy Magyarország a történelme során példátlan nagyságrendű humanitárius segélyben részesítette az Ukrajnában menekülőket, illetőleg az Ukrajnában maradókat is, hiszen a segélyeknek egy része az Ukrajnában került felhasználása, akár beépítés, tehát épületeket hoztunk létre, infrastruktúrát, nem is említve a készpénzbeli segítséget. Tehát számomra ez értelmezhetetlen ez a hozzáállás. Hiszen itt nem Ukrajna ellen van, hanem azoknak az érveknek a szisztematikus és tényeken alapuló, hogy is mondjam, számbavételén, amit egy ilyen gyorsított csatlakozás minden magyar állampolgárnak jelent.
Térjünk át akkor a gazdasági kérdésekre, ha bár az is összefügg a Ukrajna lehetséges csatlakozásával, de a háborús folyamatokkal, a szankciókkal mindenképpen, hogyan látja most a gazdaságnak a helyzetét így általánosságban?
Főszerkesztő úrhoz csatlakozom, tehát ugye ahhoz, tehát amikor a 2026-os költségvetést a parlament elfogadta, annak ugye azok az előfeltételei, hogy lehetőségünk lesz továbbra is azon a kedvező áron hozzájutni az orosz energiaforrásokhoz, amit a hosszú távú és középtávú szerződéseink garantálnak. Azt is feltételezi, hogy Magyarország semmiképpen nem sodródik bele ebbe a háborús konfliktusba, tehát nem terhelik olyan költségvetési kiadások, amik egy háború viseléséhez kötődnének. Tehát ezek előfeltételek. Amennyiben ezek teljesülnek, amik a kérdések kapcsán ugye nyilván összefüggés mutatnak, akkor lehet azt a költségvetést ugye végrehajtani.
A költségvetésnek mik a főbb prioritásai, milyen célokat fogalmaztak meg benne?
Én úgy gondolom, hogy mindenki tudja, de aztán érdekes tapasztalatom azt mutatják, hogy az embernek többször el kell mondani, hogy valóban rögzüljenek és megmaradjon. Ez nálam is így van természetesen. Tehát én emlékeztetem a hallgatókat arra, hogy 3,1%-os inflációval számol a költségvetés, vagy 3, igen. Tehát magyarul egy olyan inflációval, amit mindenki tud tervezni. És az is egy nagyszerű dolog, hogy egy évre előre már tudjuk ezeket a számokat, tehát ez mind az állampolgárok, mind pedig a cégek számára, a gazdálkodó szervezetek számára is fontosak. A GDP pedig 4,1%-os növekedéssel számol. Emellett az is deklarálásra került, hogy a kormány fönntartja a rezsicsökkentésnek a rendszerét. Itt megint csak emlékeztetek mindenkit, hogy ha csak Csehországba vagy Lengyelországba mennénk, 2-3-szorosa lenne a rezsiköltségünk, függetlenül mindenféle rendszerhasználati díjtól, amit az ellenzék ugye szokott hivatkozni. A garantálja továbbá a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjat is, ami az szerintem nagyon nagy dolog, hiszen már elfeledkezünk arról is, hogy azt is elvették 2010 előtt. A rendvédelem és a honvédelem területén szolgáltató teljesítők pedig 6 havi fegyverpénzt jutatást is biztosít ez a költségvetés, az is nagyon nagy dolog szerintem. Biztosítja továbbá a pedagógusi béremelésnek a finanszírozásához szükséges forrásokat. Erről is a feledkezünk meg. És akkor még nem beszéltem ugye arról, hogy kétszeresére növeli a családi adókedvezményeket. Már ez évtől a 3 gyermekes édesanyák személyi jövedelemadómentesek lesznek életük végéig. Jövő januártól már 2 gyermekes, 40 év alatti családanyák is. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek fantasztikus vívmányok. A több, azt hiszem 1300 milliárd forint megtakarítást jelent a családoknak a rezsi támogatás, illetőleg ez a családi adókedvezmény. Az egész GDP-nek pedig több mint a 4%-át fordítjuk a családoknak a segítésére, ami úgy tudom, hogy világviszonylatban is egyedülálló. Tehát ezért szokták azt mondani, hogy ez egy béke költségvetése, és ez a családoknak a költségvetése. Úgy gondolom, hogy minden magyar ember, legyen fiatal, idős, legyen gyermekes vagy gyermektelen, ezeket a rendező elveket üdvözli.
Vezetőben a titulusok között nem említettem az igazságügyi bizottságban végzett alelnöki munkáját, hiszen ez egy viszonylag friss megbízatás az országgyűlési képviselő munka mellett. Mit is takar ez pontosan, milyen tartalommal bír ez a feladatkör?
Hát jól esett az a rengeteg gratuláció, amit emiatt kaptam. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy azért van jelentősége, mert a bizottság, tehát több szavazati jogom nem lett. Ugyanúgy egy szavazattal rendelkezek, mint a bizottság elnöke is. Az alelnöki funkció, ez valóban egyfajta megtiszteltetés, az eddigi munkának a bizonyos értelmű elismerése, és azért van jelentősége, mert erről az országgyűlés szavaz. Egyébként pedig valóban jelenthet olyan fajta többlet munkát, hogyha a bizottság elnöke akadályoztatva van a munkájában, vagy Magyarország, tehát az igazsági bizottságot képviselni kell valamilyen nemzetközi eseményen, akkor valóban az alelnökök szerepe elvileg térbe kerülhet.
Mint ahogy a törvényalkotásban is fontos a szerepe ennek a bizottságnak is. És akkor beszéljünk az átláthatósági törvényről. Igen. Ami ugyancsak nagy vihart kavart, hiszen elég sok értelmezést adtak ennek a törvénytervezetnek, míg nem úgy döntött a kormányzat, úgy döntöttek a képviselők, hogy ezt nem szavazzák meg, nem bocsátják parlamenti vitára, hanem ősszel kerülhet esetleg a testület elé. Nézzük át egy picit ennek a jogszabálynak a tartalmát és a történetét.
Én úgy gondolom, én jogász, tehát jogi diplomával rendelkezem, az egész életemet a jogtudományok művelésének szenteltem. Tehát mint jogász számára ennek a törvénynek az indokoltsága az teljesen elfogadható, hiszen a fő kritérium az, hogy azok a szervezetek, azok a civil szervezetek, amik alapvetően nem a közélet befolyásolására jöttek létre, arra nem is jöhettek volna létre ugye a civil mi voltokból kapcsolatban. Ha ezek a szervezetek külföldről, a közélet befolyásolására irány, külföldről kapott támogatásból a közéletet befolyásoló tevékenységet folytatnak, mégpedig olyan a közéletet befolyásoló tevékenységet, amely kihat Magyarország szuverenitására, akkor számot kell vetniük azzal, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal javaslatot tesz a kormány felé, hogy egy listára kerüljenek. Ennek alapján a kormány pedig megbízza a pénzmosásról szóló törvény végrehajtására hivatott szervezetet, ez a NAV, hogy ellenőrizze ezeknek a szervezeteknek valóban a pénzügyi folyamatait, és amennyiben bizonyságot nyer, hogy a költségvetésüknek mondjuk egy meghatározó elemét külföldről kapják, és a bizonyságot nyer az is, hogy a tevékenységük a közélet befolyásolására irányul, mik ezek? Tehát ugye az, hogy az állami közhatalmat, a döntéshozatalt végző szervezeteknek a munkájára nézve olyan hatást gyakorolnak, ami ezt a döntési folyamatot például befolyásolja. Vagy befolyásolják a választói akaratnak a szabályos, tehát az érvényesülését. Ne adj Isten, a munkájukkal befolyásolják a szavazás végeredményét. Tehát ezeket csak példálozva mondtam, hogy ezek azok, amik a közélethez kötődnek, amit egy normális civil szervezet elvileg nem végezhet, főleg nem úgy, hogy külföldről finanszírozzák, hiszen az egyetemes érvényű, a világ minden országában egyetemes érvényű, hogy külföldről tehát a közéleti szereplőket sem lehet finanszírozni, hiszen az egy minden államnak a szuverenitását súlyosan sérteni. De az, hogy egy civil szervezet közéleti tevékenységet folytat, noha a hatályos törvények nem teszik lehetővé, ez ugyanúgy, hogy úgy mondjam, a jogszabállyal szabályozni kell ezt a cselekedetet is. Ilyenfajta jogszabályok, mint a átláthatósági törvény, ez a világ számos országában egyébként működnek, mégpedig olyan fejlett demokráciákban is, mint Németország, Franciaország, vagy az Egyesült Királyság is, ha jól tudom, illetve az Egyesült Államok, az mindenképpen az Egyesült Államok, igen, de skandináv országokban is megvan ez a szabályozás. És tulajdonképpen van még egy harmadik kritérium, ugye, hogy a szuverenitásunknak a védelmét sérti. A jogalkotó itt az alaptörvényre utalt, az alaptörvény meghatározott rendelkezéseiről, hogy miben jelentkezik ez. Hát ez például jelentkezik abban, hogy ha Magyarországnak a következetes minden ország, minden nép, a világ minden népével való békepolitikáját sértené, vagy a határon túlra szakadt hazánkvényének a nemzeti együvé tartozáshoz kötődő vagy politizálást sértené, vagy ahogy mondtam, a választások rendjét, vagy éppen azokat az alapelveket, amit az alaptörvény rögzít, ami a családokra, a keresztény kultúrára, keresztény hagyományoknak a védelmére vonatkozik. Tehát ezekről van szó. És akkor tulajdonképpen kiépített egy mechanizmust, amikor, hogyha ezek a feltételek, ezek a kritériumok megvannak, akkor egy szankciórendszert állított a jogalkotó, tehát ezeknek a szervezeteknek a vezető tisztségviselői, alapítói kötelesek lesznek akkor vagyonnyilatkozatot tenni, nem fogadhatnak el a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásait, azokat a pénzeket, amit ilyen tiltott módon használtak, aznak az bírságolható, tehát a több mint 25-szörösének a visszafizetésére kötelezhetők, és hát tulajdonképpen, tehát még egyszer mondom, a kiinduló ponttal, a rendező elvekkel, a céllal együtt lehet érteni. Az jogászember számára is, hogy úgy mondjam, valós aggályokat mutatott, hogy a jogorvoslathoz való jogot, ugye ez markánsan szűkítette, tehát a lehetőséget adott a jogorvoslatra a kúria előtt, de a kúria már csak hatályon kívül helyezhette esetleg a jogsértő döntést, de megváltoztatni nem változtathatta meg. Tehát magyarul egy új eljárás lefolytatására kötelezte volna ugye az eljáró szervezeteket. Aztán a bizonyos jogintézményeknek a kimunkálása sem történt meg, szerintem kellő egzaktsággal. Tehát summa-summarum én jogászként is úgy ítélem meg, hogy a Törvényalkotási Bizottság szerintem jól döntött, amikor ugye az aggályait kifejezte, és így gyakorlatilag a törvényjavaslatot benyújtók is, meg a kormányzat is arra elhatározás jutott, hogy ezt tovább kell gondolni, részletszabályokat finomítani kell, és én egyébként úgy gondolom, hogy a őszi törvényalkotásban ez a javaslat, ez ez valószínűleg szerepelni fog.
Kanyarodjunk hazai tájakra, itt a Eger és térsége fejlesztéseiről, beruházásairól is úgy gondolom, hogy tudunk egy mérleget vonni, hiszen ha csak a közösségi médiát vagy a sajtót nézzük, azért elég sok szalagátvágás történt, és ugye ami ezek mögött van és ami ezek mellett van, azok is nagyon fontosak. Vonjunk itt is egy pici mérleget.
Hát ha megengedik a rádió hallgatók, itt nem csak Egerről beszélnék, hanem az Eger környéki településekről is, hiszen ez a, gyakorlatilag ott élnek a rokonaink esetleg, vagy az ismerőseink, munkatársaink, arról nem is beszélve, hogy itt a megye székhely az több olyan szolgáltatás végez, hogy mi a tulajdonképpen a megye összes településéhez, különösen a Eger környéki településekhez kötődik. Tehát nem mindegy, hogy tudunk-e egymásról. Ha szabad, akkor Eger vonatkozásában, és akkor tulajdonképpen itt elkülöníthetjük az állami beruházásokat, illetőleg a önkormányzati beruházásokat. Az, hogy a cégek miket tudnak fejleszteni, meg miben gondolkodnak, ugye az nyilván az ő szuverén, hogy is mondjam, joguk. Én azt annyit azért tudhatok, mint országgyűlési képviselő, hogy számos cég élt a Demján Sándor programhoz köthető pályázati lehetőséggel, számosan közülük már meg is nyerték, tehát értesítésük van arról, hogy megkezdhetik a fejlesztést. Ez azért jó, mert ugye amennyit a vállalat befektet egy fejlesztésbe, annyit ad hozzá a magyar állam is. Tehát ez a programnak a lényegi kritériuma. De azt is tudom, hogy sok cég él azokkal a kedvezményes hitelkonstrukcióval, például amit a kormány szintén megkérdetett. Úgyhogy ez egy külön beruházási fejlesztés folyamat, amiről szerintem én nem kell, hogy beszéljek, de tudjanak róla. A állami beruházások természetesen elsősorban az infrastruktúrához kötődnek, olyan jellegű infrastruktúrális beruházásokhoz, aminek a hatása, vagy annak a volumene miatt ugye nem várható el, hogy akár egy megyei jogú város is saját forrásból ezt megvalósítsa. Én csak arra utalok, hogy biztosíthatom az egérdeket arról, hogy a M25-ös út elkerülő szakaszának a építése nem állt le, az folyamatos. Jelenleg annak a tervezése és a tervezés folyamata zajlik, hogy a végleges környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyomvonal vonatkozásában kiírják a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést. Ez is egy nagyon komoly előkészítő munkát igényel, gyakorlatilag ez az éve szerintem ezzel fog eltelni. Jövőre reményeink szerint kiírják a kivitelezésre az engedélyes tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzést, annak meg lesz a nyertese, és azt követően megindulhatnak a kivitelezési munkák, aminek természetesen része lesz majd ugye a tulajdonjog, a kisajátítással kapcsolatos földrendezéseknek az ügye is. Ez az egyik. A másik, ami mindenkit érint Tegerben, ugye a közlekedéshez tartozóan, a 25-ös út teljes átkerési szakaszának a szakaszát érintő teljes rekonstrukció nagyon indokolt, és pontosan azért, hogy az M25-ös elkerülő szakasza építése kapcsán is biztosan lesznek olyan forgalmi változások, amik még inkább indokoltá teszi, hogy ez az út ez tökéletes minőségben álljon a forgalom rendelkezésére. Ezzel párhuzamosan ez már önkormányzati beruházás, szerintem nagyon helyesen a TOP plusz forrásoknak egy részét a 25-ös út átkerési szakaszával párhuzamos nagyforgalmú utaknak a rendbetételére fordítja majd a városvezetés. Részben a 25-ös út átkerési szakasz a felújításához kötődően a vízi közművek cseréje is megtörténik, ezt már tapasztaljuk is, akik ugye közlekedünk a 25-ösön, és van még egy olyan beruházás, ugye, amit a vízmű ZRT meg fog valósítani, ez ugye a Hajdúhegyi víztározónak a megépítése, ami nagyon indokolt. Én nagyon bízom abban, hogy a vízi közmű fejlesztés kiterjed, és megvalósul még talán ebben az évben vagy jövőre a Egerszalók, Demién, Egerszólát és Kerecsend vízellátására is kiható bővítésre. Tehát ott gyakorlatilag ivóvíz rendelkezésre áll. Ott az ivóvíz hálózat, illetve a szennyvíz hálózatnak a kapacitás bővítése szükséges, mert egyébként új fejlesztések gyakorlatilag nem valósulhatnának meg az érintett településeken. Aztán küszöbön áll, és bízom benne, hogy 26-ra vagy 27-re legkésőbb megvalósul a déli iparterületen kialakításra kerülő Eger villamos, tehát nem csak a déli ipari terület, ipari park, hanem Eger villamosenergia ellátásának a kapacitás növelését és biztonságát szolgáló beruházás is. Ez is egy sok milliárdos egyébként beruházás, ennek a tervezési munkálatai folynak. Ezek azok a állami beruházások, infrastruktúra fejlesztések, amikről szót ejtettem. A Egerben lehet, hogy erről már hallottak a hallgatók, de a TOP plusz forrásoknak a ütemezett végrehajtása is folyik. Nagyon örömömre szolgál, hogy gyakorlatilag a kb. 8-9 milliárd forint összegnek a céljait már meghatározásra kerültek, és ennek mintegy egy harmadára már jóváhagyott és jóváhagyott pályázattal rendelkezik Eger, tehát megkezdődhetnek a közbeszerzés, a tervező munkák, a kivitelezésre irányuló közbeszerzések, majd a kivitelezés. Ezek mind olyan beruházások lesznek, amik nem csak az egrieket fogják szolgálni, hanem az Egerbe érkezőket is, tehát ha úgy tetszik, az agglomerációból érkezőket is. Ilyen többek között a piac, tehát a belvárosi piacnak a teljes megújítása, annak a belső, illetőleg a külső megújítása. Ilyen lesz a régen várt érsekkerti korszerű, minden igényt kielégítő játszótér megépítése, vagy a termálfürdőnek a már rég óta várt a korszimulálára való hozatala is. Tehát ezek egy fontos beruházások, ilyenek lesznek a bölcsőde és az óvodák korszerűsítésére irányuló munkálatok, amit mindannyian nagyon várunk. Az agglomerációt illetően, tehát ami szerintem talán a legfontosabb, hogy tervezés alatt vannak azok az alsóbrendű utak, amik a Egert összekötik a környező településekkel. És ez minden útra kiterjed, tehát az északi, az Eger-baktai, az Eger-szalókról bejövő utakra, a Mezőkövesdet, Antonov-távol összekötő útra, mit nem mondtam még, kelet felé, tehát az nagyon fontos, a Noszfaj, vagy Bogáccsal összekötő útnak a meghatározott szakaszai, egyelőre meghatározott szakaszainak a tervezése, és annak kapcsán a teljes úttestre vonatkozó teljes igényű korszerűsítése, rekonstrukciója fog megtörténni várhatóan, ha nem is 26-ba, de az azt követő évben már mindenképpen. Noszfajon átadtunk a közelmúltban egy fantasztikus sport-zöld infrastruktúra fejlesztést. Érdemes, ha Noszfajon járunk, útba ejteni, és akár ott kipróbálni az erőnket, és kielégíteni a mozgásigényünket. De folyamatban van egy nagyszerű turisztikai attrakciónak a létrehozása, egy skanzen, amit azért olyanná tesznek, hogy elsősorban a helyieknek, illetve a környékbeliek részéről odalátogatók igényeit kell, hogy majd kielégítse. Eger Szalókon remélhetőleg megvalósulhat a település részeket összekötő bicikliútnak is a megépítése. Demjénben folytatódik a bicikliút ugye Kerecsönt felé, az is egy fontos, mindenkit érintő beruházás. Noszvajon nagyszerű közösségi terek kialakítása történik, vagy történt már meg. Ott is egy új sport infrastruktúra valósul meg, amire nagy szükség volt már, nem csak a helyiek részéről, hanem mások számára is. És akkor nem említettem még a csapadékvízelvezetés szolgáló beruházásokat. Novajon is közösségi tér fog kialakulni, megújulni. Egerbaktán egy teljesen új faluközpontot fognak átadni még ebben az évben. Szóláton is a közösségi terek alakulnak, itt csak a szűkebb pátriánk. Tehát az is fontos még, hogy én elkötelezett vagyok, és minden erőmmel eddig is segítettem, hogy Nagytáján és Kerecsenden ipari parkok valósuljanak meg. Ennek több oka van. Egyrészt ezek a településeknek semmifajta iparüzési adóbevételük nincs, teljesen ki voltak szolgáltatva. Másrészt olyan jó pozícióban vannak, tehát a gyorsforgalmi utakhoz való összekötetésük olyan, és a fekvésük is, a természeti közegük is alkalmas arra, hogy ipari parkok jöjjenek létre, amik szolgálják, én meggyőződésem szerint, az egriek érdekeit is, hiszen munkahelyeket fognak teremteni, befektetőket fognak ide vonzani. Ezeknek az előkészítettsége jó állapotban van, remélhetőleg minden szükséges engedélyt megkapunk, és akkor gyakorlatilag ezek is egy-két éven belül megvalósulhatnak. We'll be right back.
hegy, vagyis hittel az egyetemen. Ez az elnevezése annak a keresztény gólyatábornak, amit fiatalok szerveznek, azzal a céllal, hogy a hasonló értékrendű hallgatóknak legyen egy közös élményük a tanulmányok megkezdése előtt. A kezdetekről Dénes Julianna főszervezőt kérdeztük.
2008-ban két pannonhalmi Bence is diáknak az ötlete volt, hogy jók az egyetemi gólyatáborok, viszont jó lenne egy olyan kezdeményezés, ahol hasonló értékrendű fiatalok, keresztény fiatalok együtt tölthetnek közösségben időt, egy gólyatábor szerveztek, és igazából az volt a célja, hogy tényleg a keresztény fiataloknak ne feltétlenül az egyetemi gólyatábor legyen az alap, hanem legyen egy olyan biztos pont, onnan így közösen elindulhatnak.
A gólyatáborok programja igen változatos, tudhattuk meg Besei Eszter projektvezetőtől.
Vannak fix tematikus programjaink, amik minden évben megjelennek a táborba, valamint három kategóriában figyelünk a lelkiségre, a szakmaiságra, és egyben így a kapcsolat és csapatépítésre. Programok szerint a fő programpontjaink a borkóstoló, városi vetélkedő, valamint a tábor végén van egy gólyabál, amihez kapcsolódóan megtudjuk a részvevőket táncolni, szóval ez társas tánc keretein belül zajlik.
A sport is szerepet kap az együttlét során. Erről Füzesi Márton, a sportmunkacsoport tagja szól.
Próbálunk minél többféle sportot bemutatni, és játszani velük, hogy jól érezik magukat a sportnapon.
Eddig milyen létszámokat sikerült megszólítani a korábbi évek során? Hány főt tudtad bevonzani?
A legtöbben emlékeim szerint 200-an voltak, de volt tavaly éppen ilyen 170-180 fő körül mozgott a tábor, szóval ilyen 150 és 200 között a 2021-es évtől kezdődően a Covid után ez egy ilyen nagy fellendülésnek indult.
Milyen csatornákon szólítják meg a potenciális jelölteket?
Hát igyekszünk mindenhogy elmenni rádióba, plakátokat szoktunk kitenni templomokba, plébániákra, megyünk iskolákba hirdetni, van egy aktív közösségi média felületünk, szóval tényleg amilyen módon csak tudjuk, próbáljuk megszólítani a fiatalokat.
Ugye szóval sem a lelkiségről, hiszen lelkiségi programok is vannak. Egy miben már? Ugye nyáron elég nehéz mondjuk a fiatalokat bármire is megszólítani, és ez nem sztereotípia, hanem tapasztalat. Lelkiségi programok mik a tábor életében?
A tábor keretein belül szervezünk egy lelkinapot, általában a hét közepén, hogy legyen egy ilyen megállás, lecsendesedés. Ilyenkor csendszobának keresztelt programpontok vannak, ahol különböző önismereti dolgokkal foglalkozhatnak, gyónásra van lehetőségük, lelki beszélgetésre hívunk le atyákat, akik ebben segítkeznek. Valamint a nap végén van egy imást, ahol így zenésen is lehet dicsőíteni az Urat, és egy szentmise van a tábor keretein belül.
Tehát integráltan azért a katolikus fiatalok a célcsoport.
Alapjáraton a tábor neve tartalmaz, hogy keresztény gólyatábor vagyunk, szóval minden felekezetekre nyitottak vagyunk. A szentmise viszont tényleg egy olyan pont, amit az alapítástól kezdve megvan, és ezt szerettük volna így megtartani.
A sportot nem hosszuk meg itt pár mondatban, ami jellemző, beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen sportágak szoktak előfordulni, hogyan vonják be ebbe a fiatalokat, milyen infrastruktúra várható most az idei program keretein belül.
Hát a sportnapon a legnépszerűbb sportok mindenképpen előfordulnak, a foci, kosár, röplabda, ezek ilyen alapsportok, ugye, és a gólyákat felosztjuk különböző csapatokba, amik alapján tudnak választani a különböző sportok közül, három ciklusba, és így minél többet ki tudnak próbálni ezek közül a sportok közül.
Tavalyi helyszínen milyen sportágak voltak? Ugye állunk el, hogy Egerben volt a tavalyi tábor. Milyen sportágakat próbáltak ki ott a fiatalok?
Tavaly volt egy nagyon jó lehetőség, egy hatalmas sportpályánk. Ott volt lehetőségünk ugye megint csak a foci, kézilabda és kosára, illetve az én egyik kedvencem volt a street workout, amikor is egy kondiparkba tudtunk edzeni a gólyákkal, illetve a sportnap, a sportprogramot egy különleges meglepetéssel zárjuk, úgyhogy ez mindenképpen az én egyik személyes kedvencem.
És akkor beszéljünk a tavalyiról egy picit értékeljük, hiszen annak a tapasztalatai alapján lehet a jövőt építeni, ugye elhangzott, hogy Egerben volt a tavalyi, milyen volt?
Hát személy szerint szerintem az az egyik legjobban sikerült táborunk volt. A programok nagyon jól sikerültek, egy nagyon jó szervezői csapat biztosította azt, hogy minden flottul menjen, mind a borkostoló, a bál, a lelki nap, az előadások, nagyon jó előadóink voltak, volt egy Szolga papnak előadásunk, velünk volt a Bagosi Brothers Company is, szóval tényleg nagyon tartalmas volt a tavalyi előadás felhozatal. Szerintem tényleg nagyon flottul ment, és jól sikerült.
Hogy beszéljünk az idei helyszínről, most ugye a Balaton mellé hívják a fiatalokat.
Igen, idén Balatonfenyvesen lesz a táborunk, ez nagyon sok jó programra ad lehetőséget, hiszen ki tudjuk használni, hogy konkrétan a Balaton parton van a szálláshelyünk, úgyhogy ezzel is igyekszünk színesíteni az idei repertoárt.
Mi lesz esetleg újdonság a korábban megszokottakhoz képest? Mert ugye a táborlátogatók, ők egyszeri látogatók, ha jól gondolom, hiszen egyszer búja mindenki.
Így van. Hát a szervezőcsapat is mindig újabb és újabb ötletekkel áll elő, hogy így fel tudjuk frissíteni az eddigi programjainkat. A vízközeliség azért egy nagyon nagy pont, amivel így szeretnénk élni. Meg a táborhely is szerencsére nagyon jó lehetőséget biztosít, úgyhogy főleg a kinti programokra helyeznék a hangsúlyt.
Nyilván lelki edzettséggel kell érkezni, de fontos azért a fizikai edzettségnek is valamilyen szintje, vagy bárki becsatlakozhat bármibe, tehát nincs azért elvárás.
Természetesen nincsen semmilyen elvárás, úgyhogy sportfelkészültségtől függetlenül várunk mindenkit nagy szeretettel.
Végezetül nagyon fontos, hogy az önkéntes szolgálat hogyan alakul. Személyesen miért vállalkoztak arra, hogy ezt a programot segítsék, és akkor szintén is valamit kérdezem önöket, jó?
Én, amikor gólya voltam, egy hatalmas ajándékot kaptam így a hegytől, hiszen azóta is a szervezői gárdában nagyon jó barátaim vannak, kaptam más közösséget, ahol az Isten kapcsolatom nagyon jól el tudott mélyülni, életre szóló barátságokat találtam, szóval tényleg egy olyan hatalmas ajándékot adott nekem a hegy, amit én mindenképpen szerettem volna így visszaadni, és egyébként így megmutatni a gólyáknak azt, hogy miért is jó ide eljönni, ez miért egy hatalmas élmény, és kicsit így utat mutatni nekik arra, hogy hogyan lehet úgy egy keresztény közösséget találni, ami biztos pontot ad a mindennapokban.
És tulajdonképpen ez intézményeken átívelő barátság, igen, lehetőség.
Igen, igen, igen. Nekem tényleg ez egy olyan kegyelem volt a jó Istentől, amiért szerintem mindig hálás leszek.
És ennek mi a története?
Julihoz hasonlóan nekem is az, hogy részvevőként egy hatalmas élményt kaptam a táborban, és nagyon jó példákat kaptam az akkori szervezőktől, hogy hogyan lehet keresztény felnőttként az egyetemi mindennapokban jelen lenni, és úgy éreztem, hogy erre nagyon nagy szükség van, és így mai napig hivatásomnak érzem azt, hogy az egyetemre belépő fiataloknak így segítséget és támaszt nyújtsunk, hogy lássák, hogy mire van lehetőségük, és hogy fel tudják vállalni a hitüket, és nem ilyen egyedüli fecskék.
Én gólyaként soha nem voltam a hegyen sajnos, mivel hozzám még annak idején nem jutott el a hegynek a híre. Viszont a gólyatáborosztatás az mindig is közel állt hozzám. Én a saját egyetemen is dolgoztam egy évet a gólyatáborba, úgyhogy én tavaly hallottam először a hegyről, és jöttem el szervezőnek, ami más gólyatáborokhoz képest az, hogy ez ad egy keresztény közösséget, számomra tudott adni akkora értéket, hogy itt is maradjak hosszú távon.
Dénes Julianna főszervezővel, Besei Eszter projektvezetővel és Füzesi Mártonnal, a sportmunkacsoport tagjával beszélgettünk a hegy hittel az egyetemen keresztény gólyatáborról, a programokról, a jelentkezés módjáról a www.hittelazegyetemen.hu címen lehet információkat találni.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Thank you.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az Anyaszent Egyház öt parancsolatáról, vagy másképpen az egyház parancsolatairól Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A második rész következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Nézzük meg egy kicsit a mostani öt parancs megfogalmazását még kibővítve. Vasárnapokon és parancsolt ünnepeken a hívek kötelesek részt venni a szentmisén, továbbá tartózkodni a munkától, illetve az olyan tevékenységektől, amelyek akadályozhatják a napok megszentelését. Ezt ugyanígy említettük már, de ezen nagyon sokszor gondolkodjunk el. Második, minden hívő köteles évente legalább egyszer meggyónni a bűneit. A bűnbánat, illetve a bűnbocsánat szentségéhez járulni. És ebben vannak segítőink, keresünk segítőket, papot, hívőket, akik nagyon szépen tudnak nekünk segíteni, hogy erre méltóképpen és bátran fel tudjunk készülni. Ne féljünk ettől, és ne mondjuk azt, hogy nincs időnk. Sohasem arról van szó, valaki azt mondja, hogy nincs ideje, hogy valóban az időnek van szűkében, hanem nincs szeretete. Nem akar erre időt, szeretetet áldozni. Nagyon fontos a gyónás, tisztelt rádióhallgatók, testvéreim. Lét, sőt, örök lét fontosságú. Minden hívőnek legalább húsvétkor fontos a szent áldozás, tehát járuljon szent áldozáshoz. Ha fontos a szent gyónás, hát a szent áldozás még fontosabb. Együtt alkotnak egy egészet. Negyedik, az egyház által meghatározott bűnbánati napokon, ezek a pénteki bűnbánati napok, illetve a parancsolt böjtök, a hívek kötelesek tartózkodni a hústól, és böjtöt kell, hogy tartsanak. Magyarországon bizonyos életkori előírások mellett a nagyböjtben péntekenként a húsmentesség, hanvazó szerdán és nagypénteken pedig szigorú böjt van, háromszori étkezés, egyszeri jólakás, és húsfogyasztástól való tartózkodás az előírás. Nagybőjben egyébként jó, hogyha felidézzük, hogy 14 éves kortól 60 éves korig meg kell tartani a böjti előírásokat, a 18 éves kortól 60 éves korig pedig kötelező a parancsolt böjtöket, ezt a háromszori étkezést, egyszeri jóllakást megtartani. És akkor az ötödik, a híveknek lehetőségeik szerint segíteniük kell az egyházat anyagi szükségleteiben. Itt azonban ez elég erőtlen megfogalmazás, mert a híveknek lehetőségeik szerint nem segíteniük kell, hanem fenn kell tartaniuk maguknak is az egyház közösségét. Az első parancsolat betartásával Isten dicsőítjük. Tehát a vasárnapok és az ünnepek megszentelésével és a pihenéssel, összhangban az ószövetségi jelenettel a Sínai hegyen Mózeshez intézett első három szóval, vagyis az első három parancssal. A vasárnap megszentelésével a dolgok a helyükre kerülnek, és érdektől mentesen élhetünk. Mi lehetne a mi egyetlen gazdagságunk, ha nem maga az Isten? Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim, tisztázzuk, mi, illetve ki a mi életünk legfőbb kincse. Mi az, illetve ki az, aki nem hiányozhat a mi életünkből? Mi az, illetve ki az, aki tartalmat, értelmet és célt ad a mi életünknek? Ha ezt tisztázzuk, akkor minden a helyére kerül, és akkor békesség, szeretet költözik a szívünkbe. Az Úr szeretete ugyanis az egyetlen szükséges parancsolat. Mert az Anyaszentegyház első parancsolatát követően a következő három parancsolat az eredeti parancsolatból következik. Úgy kell élnünk, hogy soha ne felejtsük el, hogy csak egy dologra van valóban szükségünk, a teremtő és megváltó Úristen szeretetére. Sem az éhséget, sem a szomjúságot, szó szerint és átvitt értelemben, nem lehet világjavakkal csillapítani. A keresztény ember alapvető tápláléka tehát az eukarisztikus kenyér. Az oltári szentség, a szent mise és a szent áldozás, és hogy ehhez méltó módon járuljunk, el kell nyernünk a szentgyónásban, a bűnbocsánat szentségében, a kiengesztelődés szentségében az Isten bocsánatát. Máskülönben hogyan nyílhatna meg a szívünk a kegyelemre, amelyet kicsiny ostya által kíván bennünk lakozni. Az egyház ötödik és egyben utolsó parancsolata meglepőnek tűnhet, az, hogy az egyházat ugye anyagi hozzájárulásoddal is támogass, most a régi megfogalmazást idéztem. Ugyanakkor gondoljunk bele, tisztelt rádióhallgatók és testvérek, hogy Franciaországban, ahol már sajnos nagyon régen szétválasztották az államot és az egyházat, óriási jelentősége van annak, hogy a hívők élő hittel felismerjék azt, tudatosítsák és felismerjék, hogy csak akkor tudnak itt a földön az Isten országára erőt, időt fordítani, csak akkor tudják az Isten országát, szeretet uralmát építeni, hogyha megfelelő anyagi alapokat is előteremtik, és csak akkor tudnak egymásnak segíteni, hogyha anyagilag is áldoznak egymásra, anyagi értelemben is. És mindenek előtt meghív arra az ötödik parancsolat, hogy időnk és tehetségünk felajánlásával akármilyen országban, akárhol éljünk, részt vegyünk az egyház életében, és annak ne külső szemlélői, hanem boldog részesei lehessünk.
Elhangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.